hogy tartanak több különböző nagy rendezvényt, ahol lehet találkozni a különböző gyártókkal, az olcsóbbaktól egészen a luxus és a még annál is magasabb luxus szereplőkig.
A Rolex újdonságával kapcsolatban egy kicsit azt érzem, hogy igazából semmi nem jó senkinek, hogyha csak számlapokat cserélgettek, mondjuk számlap színeket, akkor az a baj, hogyha visszahoznak valami régit, akkor az a baj, hogyha valami újjal jön neki, akkor alapvetően az a baj. Úgyhogy én a Land Dwellerrel kapcsolatban nem tudok annyira negatív lenni, mint amennyire a legtöbben. Persze értem, hogy 70-es évek lapított hordóforma világát hozták vissza, és szerintem ez egy tök jó dolog. Viszont nekem egyébként, ami nem tetszik ezzel az egésszel kapcsolatban, az mégis inkább az, hogy alapvetően egy darab acélmodellt hoztak, és azt is valami szerintem 16.000 eurós áron, és az összes többi pedig ilyen nemes fém, fehér arany, platina és ilyesmi. Nyilvánvalóan ezzel azért belőtték, hogy mégis kikre akarnak célozni, hogy ebből nem akarnak egyfajta tömegórát csinálni, úgyhogy azt hiszem, hogy értem az irányt. Ami nekem képekről nem jött, ezért muszáj volt személyesen megnézni, ez a türkisz számlapos Daytona. Hát el kell mondom, srácok, hogy ez egyébként élőben is ocsmány szerintem, viszont a Tigris szem számlapos GMT Master 2 szerintem egyébként rohadt jól néz ki, úgyhogy én ennek örülök. De aztán lehet, hogy lehetne még egy csomó minden másról beszélni, de szerintem igazából ezek voltak a legfontosabbak velük kapcsolatban. A Bowman Mercy-nél egy csomó újdonságot láttunk, és idén is természetesen a Rivierákból volt a legtöbb, onnét talán a kronográfok a legérdekesebbek. Nagyon jó méretezésben érkeztek, legjobb emlékeim szerint ilyen 41-es méretben, tehát így nagyon kellemes hordható méret volt, aztán lehet, hogy 42-es, de igazából tök mindegy. Ami még nagyon szimpatikus volt, a női kiadásaik, ezek a nagyon szép hullámos számlapok, női 30, talán 4 mm-es méretben érkeztek, mindennyiunknak nagyon tetszett, és mindannyian láttuk benne a potenciát, hogy na igen, ezek aztán tényleg azok. Ezek közül egyébként volt egy, ami gyémántozással érkezett, és oda meg vissza voltunk tőle. Viszont ami nagyon érdekes, a Hampton kollekciójuk az mindig ilyen senki földje, szerintem az ilyen nincs annyira jól eltalálva. Én nem lelkesedtem alapvetően a Cliftonért sem, általában viszont az idei Clifton megjelenések szerintem baromi jól sikerültek. Szóval, hogyha idén nekem nagyon válaszolnom kellene, akkor biztos, hogy inkább a Cliftonok felé orientálódnék, bár úgy gondolom, hogy a homokarany egyébként egy tök váratlan szín, úgyhogy nem meglepő módon a szíveinket elhódította, szerintem egy nagyon-nagyon merész vállalás, viszont szerintem tök jól sült el, nekem nagyon tetszett a megvalósítása. És egyébként egy fontos üzenete még volt a Bowman Mercy-nek idénre, ugyanis ők nem emeltek árat, hanem konkrétan árat csökkentettek néhány száz euróval a legtöbb modelljükön, úgyhogy ők az első, akiktől egyébként a kiállítás alatt ilyet hallottam. Az elmúlt két évben az Ulysse Nathan-nál minden a Freakről szólt, erre volt felhúzva mind a két évben a standjuk, és nagyon örülök neki, hogy idén valami teljesen mással jöttek elő. Lényegében előhozták a professzionális búvár sorozatukat, amiről egyébként nagyon túlságosan sokat nem szoktunk beszélni, és most ez a Diver Air sorozat kapcsán lehetett velük találkozni. Ezek nagyméretű titán tokban érkező órák, viszont ennyire nem egyszerű a helyzet, mert természetesen használnak benne a szerkezeteikben szilíciumot is, viszont ami még érdekesebb, hogy különböző érdekes bevonatokat használtak önmagában az órának a felületét, ilyen különböző fóliázási eljárásokat és hasonlókról volt szó, úgyhogy ez alapvetően nekem nagyon tetszett. A másik része pedig, hogy amiért R-nek nevezik az egészet, mert hogy a teljes tömege 56 gram, hogyha jól emlékszem. A megjelenéssel kapcsolatban egyébként egy nagy 44 mm-es kompozit tokról kell beszélni, amiben találhatunk titán, találhatunk karbonfibert, és magában a szerkezetben pedig természetesen szilíciumot is, és a trendeknek megfelelően is felpumpálták a járás tartalékát, és most egy 90 óra járás tartalékos automata szerkezet dobog ezekben a csodálatos szkeletonizált búvárórákban. Úgy hirdeti a gyártó, hogy ezek a legkönnyebb búvárórák jelenleg, és ahogy itt a standon kézbe vehettük őket, megtapasztalhattuk, hogy tényleg azok. Az Orisznál az újdonságok alapvetően Pointer Date-es történet. A legizgalmasabb benne az egyrészt az, hogy megkapták a Kaliber 400-at, és a Kaliber 400-nak egyfajta módosított verzióját kapták, ez készült hozzá. Egy nagyon izgalmas új szíj, ami nagyon vékony, és a csatját úgy átdolgozták, hogy lényegében úgy tűnik, mintha nem lenne. Tehát egy olyan pillangó csatot kapott, ami konkrétan nagyon pontosan zár, és nagyon vékony is. Egyébként a Márkó ezt viselte, miközben beszélgettünk, és egyébként tényleg egy nagyon-nagyon jó hangulatot kapott. Érdekes, hogy ezek az órák korábban csak bőrszíjjal voltak elérhetőek, és így most fémmel egyébként tök jó. Elérhető a korábbi 38-as verziókon is. Ők itt is szemben mennek egy kicsit az árral, és most 40 mm-es tokokban érkeznek a legújabb kiadások. Ugye kis másodperc mutatással egyébként, és ugye pluszban még ez a fajta Pointer Date-es komplikációval. Az Aquis családban érdekességek igazából nem túlságosan voltak, itt legalábbis annyi történt, hogy ilyen női méreteket láttam, gyémántokkal láttam dolgokat. A Diver 65-ból készült egy olyan kiadás, ami ugye megemlékszik a Diver 65-nak a sztoriáról, viszont most Diversnek nevezik ezt a sorozatot. Egyrészt a Diver 65-ból készült egy ilyen emlékező kiadás, egy re-edition, de márka egyébként használta a replika szót is, de természetesen ezt a jó értelemben kell érteni. Tehát konkrétan kiadták újra az 1965-ös verziójukat. Másrészt pedig készült a Diversből egyfajta új család, ami mondom már nem Diver 65, hanem konkrétan klasszikus divereket idéznek meg, ugye minimalista számlapokkal. Ők a másik olyan gyártók, akik talán megjelenik az, hogy most konkrétan vannak olyan modellek, aminek lejjebb vitték az árát, sőt van olyan modell is, ahol lejjebb is vitték az árat, és egyébként plusz C-variációval is árulják őket, úgyhogy ez alapvetően szerintem nagyon-nagyon jó fej dolog. Én ezzel kapcsolatban úgy érzem, hogy lejjebb viszik egy kicsit magát a bekerülési küszöböt a márkához, úgyhogy gyakorlatilag már ilyen 1800 és 2000 euró környékén már lehet oriszokat venni, ami szerintem egy tök jó, és egyébként érdekes nyári kiadások is érkeztek az Aquizban, további tematikát egy kicsit megtartva, csak most nem dinnyére, hanem egyébként berryről van szó, tehát hogy blueberry és blueberry és redberry kiadások érkeznek, ugye az egyik egy kisebb női, a másik pedig egy nagyobb Aquiz férfi, mert konkrétan lilás a számlag, szerintem rohadt jó. Érkeztek még egyébként nagyon harsány színű kiadások is, amik konkrétan így nyára szerintem nagyon jók lesznek. Nekem ez a citromsárga, vagy hát alapvetően ilyen napsárgának nevezték, nekem az a kiadás nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy szerintem már csak ezért is érdemes volt az Orishoz eljönni.
Most jöttem ki a Zsezser Le Coultól, ami nekem a legjobban tetszett az ő kínálatukból, a legkisebb minute repeater, ami náluk van, és egy számlapba elrejtett, egyrészt turbion, másrészt a számlapba elrejtett automata rotorra, ami konkrétan a számlapgyűrűnek a külső részén húzta föl magát, természetesen ugye hátulról üvegbetétes volt, és meg lehetett csodálni magát a minute repeater szerkezetet is, de hogy ez önmagában szerintem egy csoda, és az egész 7,3 mm vastagsága, maga a szerkezet pedig valamivel több mint 4 mm vastag volt, szerintem ez konkrétan csodálatos, az ára az nyilván csillagászati, de hát ez már csak erről szól. Természetesen mutattak sok minden mást, ugye mutatták a Reverzónak a minute repeaterét, azért az mondjuk vastagabb volt, meg nyilván mutattak különböző tűzománcos számlapokat, most így a, és ez az egész butiknak a tematika, ez 1931-es tematikára épül, és itt mindenhol ilyen 31-esek, mert 1931-esek vannak, úgyhogy ez is egy kicsit ilyen múltba nézésnek tűnik, de nekem jobban tetszik az idei butiknak a tematikája, mint az előző éveké, úgyhogy szerintem ez egy jobb irány.
Ugyanúgy az IBC-nél idén három dolog vitte alapvetően a Primet. Az elsődleges természetesen a Forma 1-es filmes megjelenés volt, ugye a Big Pilot órákkal kapcsolatban, és erre a tematikára érkeztek is külön kronográf kiadások. Másrészt ugye voltak az Engineer megjelenések, és azt hiszem pont itt mögöttem nem látszik. A nagy fekete az, ami egyébként ide ki van téve a standjuk mellé. Én a fekete Engineer-et annyira nem voltam oda. Nekem egyébként sokkal jobban tetszett önmagában az a trend, hogy kihoztak belőle két nemes fény variációt is, az egyiket 35, a másikat 40-es méretben. Ezen kívül pedig, hogy volt egyébként a filmnek és az Engineer-oknak egy metszete is, úgyhogy ebből lehetett látni egy ilyen zöld számlapos aranyindexes külön kiadást is.
Nem is beszélve a Perpetual kalendár, ami most jelenik meg először az Engineer családjukban.
Valamint ugye az XPL volt az, ami egyébként nagyon sokaknak borzolta a kedélyeit. Szerintem önmagában nem ér annyit, mint amilyen árcímkét ráaggattak. És attól, hogy a Toto Wolffnak rajta van az aláírása, ettől ez még csak egy extrémen kinéző óra, de sokan mondták, hogy ez egy drága G-Shock.
Néztem a Bell & Ross-nak az újdonságait, engem igazából két dolog fogott meg. A BRX05-ösnek volt egy ilyen szivárvány színű számlapos verziója, ami nem szó szerint értendő szivárványnak, hanem alapvetően ilyen hőkezelt, acélszerűség volt, legalábbis azok szoktak általában így kérdezni, szerintem az nagyon forró volt, valamint volt egy ilyen asztronómiai órájuk, amit nem úgy kell elképzelni, mint a Jacob & Co-nak, hanem csak egyszerűen földgömbös volt a közepe, és ugye három objektummal volt jelölve az óra, a perc és a másodperc, és ha mondjuk kellene még egyet mondani, akkor valószínű ezt a Flying Instruments órájukat mondanám, amiben konkrétan volt egy ilyen mesterséges horizont, ami konkrétan ilyen fajta műszerfal óra volt, amivel repülés közben is lehetett látni, hogy ha éppen nem látszik a horizont, hogy most éppen hogy áll, hogy most fejjel lefelé vagyunk, vagy valami ilyesmi. Egyébként úgy gondolom, hogy nyilván a való életben ezt kb. Senki nem fogja erre használni, de szerintem mégis egy ilyen izgalmas dolog.
Hi, Bo, you just wanted to record a video, but you stumbled in. Thank you. Thank you for the support. I love you all. Love you. See you.
Szóval miután Mr. Cronondo is ide beköszönt, azért beszéljünk a Zenitnek az újdonságairól. Az embernek az az érzése, hogy így igazából, mintha erre a három kék kerámia kiadásra helyezte volna a hangsúlyt a Zenit, ugye volt a Defy-ból, a Chronomaster-ből, a Pilot-ból, viszont én úgy gondolom, hogy nem ezek igazán az érdekesek, mert persze ezek tök jó pofa, hogy kék színű kerámia, és hogy hogyan lettek ezek megvalósítva, viszont az igazán érdekes természetesen a 160 éves GFE kiadás, aminek ugye újra kreálták lényegében 3 év alatt a szerkezetét, ugye platinából érkezik maga a tokja, ugye 160 darab limitált kiadást csinálnak bele, és érdekesség, hogy elérhető különleges platina fém szíjjal is, bár ez egyébként nem annyira reklámozták, de nekünk azért egyébként mutattak belőle egy példányt. Én is úgy gondolom, hogy egyébként ez egy nagyon-nagyon különleges megjelenés, viszont az a val, hogy a legújabb megjelenésekről, amik egyébként majd csak az év végén várnak ránk, azokról nem filmezhettünk, azokat csak mutogatták nekünk, ebből lesz majd egy érdekes zafirtokos kiadás, illetve egy csomó rózsaszín arany kiadás érkeznek, például nekem mondjuk a Terracotta Turbion tetszett a legjobban, de ezeket majd október-november környéket úgyis lehet látni. A Tudornál is volt egy-két érdekes, nem tudom, hogy ez mennyire megy szembe azzal, amit mások így gondolnak. Nekem, ami nagyon tetszett, az a fekete-kék kombinációs Black Bay volt, ugye 43 mm-es átmérővel. Ez egy kicsit szembe megy a mostanában mondhatni, hogy trendi downsizing trende, volt egy csomó márka, aki viszont így a méretet lefelé csökkentette. Ők meg úgy gondolták, hogy egy kicsit növelik a méretet. Önmagában szerintem mindig kell egyébként, hogy valaki szembe ússzon az árral, és szerintem ezzel nincs gond. A Black Bay-eknél maradva a burgundi kiadások szerintem kimondottan izgalmasak lettek, főleg, hogy alapvetően ilyen nagyon szemborszos lett az egész, szerintem a sokban hozzájárult a hangulatához. Viszont ami nekem igazán tetszett, az a Pelagosnak az ultra deep változata, ami természetesen titánból volt, metals minősítése, szerkezettel, 1000 méteres vízállósággal, önmagában ugye a T-Class-pal kapott gyorselítési lehetőséget a csatjára, és egyébként ezzel kívül is kapott még búvár kiegészítést, úgyhogy konkrétan mindenféle eszköz nélkül egészen nagyra lehet állítani ennek a méretét, úgyhogy szerintem ez jó. A kronók egyébként engem annyira nem érintettek meg, sem a GMT, ami most így a fekete változatról fehérre változott, viszont az egy érdekesség, hogy fekete kerámiából kerültek az indexek a számlapra, és ezeket öntötték ki lumineszkáló festékkel, szerintem ezek ilyen apróságok, amiket jó tudni.
Egy hosszú, de egyébként izgalmas Cartier meetingen vagyunk túl, ahogy halljátok, már így konkrétan záróra környékén van, hatalmas parti van egyébként, az Ulysse Nardin standja, legalábbis a zenét biztosan halljátok, na de a Cartier újdonságai közül a tavalyihoz képest, aminek ugye Reflection volt a neve, egy kicsit nagyobb lett a mérete, és egyébként férfi csuklóra is felmegy, tudom, hogy ez valójában igazából senkit nem érdekel, mert igazából hölgyeknek van kitalálva, viszont egyébként nekem nagyon tetszett, természetesen az új Dumondok és az új Santosok is, viszont amire meg mindenki kíváncsi, a Jumping Hour, abban nem értettünk feltétlenül egyet a srácokkal, hogy ez most jobb-e, mint a régi, vagy igazából nem, de egyébként nekem a platina verzió jobban tetszett, mint természetesen a sárga-arany verziók. Érdekes, hogy a Jack Forster ült mellettem ezen a bemutatón a Hodinkitól. Na de alapvetően ennyit akartam a Cartierről, meg úgy önmagában a Watches & Wonders, ez volt az utolsó időpontom, úgyhogy húzás haza.